Az Úr Jézus Krisztus nevében nagy szeretettel köszöntelek benneteket, magam és feleségem nevében is, aki sajnos most nem tud itt lenni. Szakadó eső volt, és úgy láttam jobbnak, hogy nem jövünk végig ezen a hosszú úton a kocsiban. Viszont a gyülekezetnek a köszöntését azért nem tudom hozni, mert később érkezett hozzám a meghívás. Már nem tudtam a gyülekezetet értesíteni, de biztos vagyok benne, hogy ők is nagy szeretettel köszöntenek titeket. Talán azzal kezdeném, hogy Istennek súlyos igéi kaptam a tegnapi nap folyamán, és megmondom őszintén, félelemmel és reszketéssel jöttem közétek, de hallgassuk meg az Isten igéjét. Mózes első könyve, első rész, harmadik és negyedik verse. Így hangzik az Isten igéje. És mondta Isten, legyen világosság, és lőn világosság. És látá Isten, hogy jó a világosság, és elválasztá Isten a világosságot a sötétségtől. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Drága mennyi édesatyám, te látod a mi szívünket, hogy most azt várjuk, Uram, hogy te a szent lelkeddel töltsél be minket. Tisztíts meg minket, Uram, hogy alkalmas edényeid lehessünk, hogy megértsük azt, amit te ma kijelenteni akarsz a mi számunkra. Uram, őrizd meg attól, hogy emberi szó hagyja el az én számat. Legyen egyedül, Uram, tiéd a dicsőség, most és mind örökkön örökké. Amen. Tessék helyet foglalni. Talán azzal kezdeném, hogy az új szövetségi szentírásban 5500 szó van. 5500 szó. Ezzel fejezi ki Isten az új szövetségben mindazt, amit ő mondani akar az egész emberiségnek. Ez azért érdekes, mert általában egy kevésbé művelt ember is legalább 30 000 szóval beszél, és Istennek elégséges volt 5500 szó arra, hogy kifejezze az ő akaratát. Végig számoltam, ha minden szóról egy-egy vasárnap tartanánk szolgálatot, 106 évig szolgálhatnánk belőle. Tehát bőséges az Isten igéje arra, hogy emberi szó, ha nem szükséges, ne hagyja el a mi ajkunkat. A régiek csak az igéket olvasták föl, magyarázat és kommentár nélkül. Sajnos én ezt már nem tudom megtenni. Most már ahhoz, hogy megértsük, hozzá kell tenni azt is, ahogy ezt érteni kell. Még valamit hagyd mondjak el, az Isten igéjének hallgatását és megértésétnek egyedül a bennünk lévő szív határozza meg, hogy hogy fogjuk ezt érteni, megcselekedni, az attól függ, hogy mennyire tiszta a mi szívünk, ismerjük ezt a magvető példázatából, amikor is tudjuk, hogy négyféleképpen hallgatja a hívő ember az igét, de abból csak egyetlen esetben a jó talajban rögzítődik meg az ige, és gyümölcsöt terem. És ott azt írja az Isten igéje, hogy akinél tiszta szív van, a tiszta szívben tud egyedül megfogadni az ige. Mindezeket azért mondtam el, hogy most, amikor az Isten igéjéről fogunk beszélni, szívünket tisztítsuk meg, nyissuk meg Isten előtt, hogy amit ő akar most nekünk mondani, be tudjuk fogadni. Isten, amikor azt mondta, hogy legyen világosság, és lőn világosság, akkor az meg is történt, és ő erre azt mondta, hogy jó a világosság. De rögtön el is választotta a sötétségtől. Ehhez kell fűznöm egy pár szó kommentárt. Nem csak elválasztotta a sötétségtől, mivel a sötétség nem a teremtésnek része, hanem úgy olvassuk, és az igének mélyebb megértésében értjük ezt meg, hogy kivetette magából. A katakizmó, ez a görög szó, ez azt jelenti, hogy kidobni, katapultálás is innen származik, hogy kivetni, kidobni magából. Isten nem vállalt közösséget a sötétséggel, hanem kivetette magából. Olvassuk ezt még két alkalommal, amikor olvassuk a Szentírásban, hogy a mennyezet feletti vizeket elválasztotta a mennyezet alatti vizektől, és a nappalt a sötétségtől. Ezekkel sem vállalt Isten közösséget, sem a sötétséggel, sem az éjszakával. Élesen megvonta Isten a határt, és azt akarta, hogy elkülönüljön a látható a láthatatlantól, a világosság a sötétségtől. De hogy értjük ezt meg? Hiszen mindez olyan nekünk, mintha egy történelem lenne. Ha csak történelem lenne, bizony számunkra haszontalan lenne. De ez több, mint történelem. Hiszen minden, amit Isten cselekedett, az mind átjött az új szövetségbe is. És az új szövetség embere már gyakorlatilag tapasztalja meg mindazt, amit az Ószövetségben Isten cselekszik. A világosság és a sötétség az emberben van. Hallgassuk meg Isten igéjét Máté evangéliumából, a 6. rész 22, 23, 24. versét fogom felolvasni. Így szól az Isten igéje. A test lámpása a szem, ha azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz. Ha pedig a te szemed gonosz, a te egész tested sötét lesz. Ha azért a benned lévő világosság sötétség, mekkora akkor a sötétség? Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöl, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Tehát látjuk, hogy ez nem csak a teremtésben történik meg ez az elválasztás, ez a kivetés, hanem az emberben is ott van benne. És figyeljük meg, hogy az ember milyen. Az ember rejtőzködő ember. Elrejti azt, ami benne van. Egyedül Isten hozhatja napvilágra. Figyeljük meg, hogy milyen a rejtőzködő ember. János evangéliuma 3:19-20-21. verse. Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert az ő cselekedetei gonoszak valának. Mert minden, aki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek. Aki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra meg, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalóvá legyenek, hogy Isten szerint való cselekedetek. Mit érthetünk meg ebből? Hogy az ember addig, amíg palástolja azt, ami benne van, rejtőzködik, a sötétben van. És miért? Azért nem akar a világosságra jönni, mert akkor megismerik az ő cselekedeteit. Meddig maradhat egy ember így rejtőzködni? Isten előtt semmiféleképpen sem. Csak egymás előtt rejtőzködhetünk. Hiszen éppen a bűneset kapcsán történt meg az, hogy attól kezdve nem láttak bele egymásba. Senki sem tudta, hogy mi van a másikba. Ez a bűnnek a következménye. Ma is rejtve van előttünk a másik ember, s ha Isten nem hozza napvilágra, sose fogjuk megtudni. De figyeljük tovább az Isten igéjét. A rejtőzködő emberben nem egyszerűen csak az ember lelke működik. A rejtőzködő emberben működő erő mögött maga a Sátán áll. Honnan tudjuk ezt? Csak az Isten igéjéből, hiszen ez az egyetlen vezérfonalunk. Így szól az Isten igéje. Korintusbeliekhez írott 2. rész 11, 12, 13, 14, 15. vers. de amit cselekszem, cselekedni is fogom, hogy elvágjam az alkalmat az alkalom keresők elől, hogy amivel dicsekszenek, olyanoknak találtassanak abban, mint mi is. Mert az ilyenek hamis apostolok, álnok munkások, akik a Krisztus apostolaivá változtatják át magukat, nem is csoda, hisz maga a sátán is átváltoztatja magát világosság angyalává. Nem nagy dolog azért, ha az ő szolgái is átváltoztatják magukat az igazság szolgáivá, akiknek végük az ő cselekedeteik szerint lészen. Már megfigyelhetjük ezekből az igékből, hogy két szellemiség uralkodik a világban. És ez nem más, mint a világosságnak és a sötétségnek a harca. De hol? Az emberben. És hogy mi lesz ennek a harcnak vége, azt mi fogjuk eldönteni. Hogy hova állunk. De ha már tudjuk azt, hogy egy ilyen jellemmel, tulajdonsággal, mint amivel az ember rendelkezik, amögött a sátánál, akkor már nem szükséges nékünk átadni magunkat neki. Mert Isten elhozta nekünk azt a lehetőséget, hogy ne legyünk az ő, a sátánnak a hatalma alatt. De figyeljük tovább az Isten igéjét. Efézus beliekhez írott levél 5. rész 8, 10, 11, 12, 13. verse. Mert valátok régen sötétség, most pedig világosság az Úrban. Mint világosságnak fiai úgy járjatok. Tehát voltunk sötétség, most pedig világosság, és mivel, hogy már világosságban jön, a világosság fiai vagyunk. Megvan a lehetőség, hogy ne a sötétségbe járjunk. Meggondolván, nagyon fontos szó, mi legyen kedves az Úrnak, és ne legyen közösségtek a sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább meg is fedjétek azokat. Tehát, mint mond, ne legyen közösségünk a sötétséggel, hanem fedjük meg azokat. Mert amelyeket azok titokban cselekszenek, égtelen dolog csak mondani is. Vannak emberek, akik a saját bűneivel szinte dicsekednek. És mit mond Pál apostol? Égtelen dolog azt még csak mondani is. Mert mindezek pedig megfedetvén, tehát nem marad örökké rejtve. Megfedetvén a világosság által napvilágra jönnek, mert minden, ami napvilágra jön, világosság. Tehát Isten nem hagyja mindvégig az emberben, hogy rejtőzködjön, hogy a sötétségbe legyen, hogy elrejtse életét és cselekedeteit. Hanem Isten elhoz egy bizonyos időpontot, amikor napvilágra hozza, és akkor minden lelepleződik. Ezt nevezi a Szentírás világosságnak. Mert minden, ami napvilágra jön, világosság. Isten így gondoskodik arról, hogy az ember ne tudja örökre elrejteni szívének gonosz gondolatait. Meg lehet ezt előzni. Most éppen arra gondoltam, hogy meg tudtam én akkor előzni, amikor megtértem, és elmondtam a feleségemnek minden bűnömet, és Istennek is, és elmondtam mindazt, amit cselekedtem életembe. És összetörtem, és megaláztam magamat Isten előtt. Miért? Hogy erre ne kerüljön sor. Hogy ne ő hozza napvilágra az én bűneimet, hanem én magam ítéljem meg magamat. Mert mit mond az Isten igéje? Ha mi magunkat ítélnénk meg, akkor nem ítélne minket az Isten. Tehát van lehetőség, amíg nem késő. Melyik a jobb? Hogy Isten hozza napvilágra, vagy mi magunk hozzuk napvilágra? Az újjászületett ember ugyanazt teszi, amit Isten. Kiveti magából a sötétséget. Miért? Hogy világosságban járhasson. Pál apostol korintusbeliekhez írott második levele, 6. rész, 14, 15, 16, 17, 18. verse. Ne legyetek hitetlenekkel fele más igában, mert mi szövetsége van igazságnak és hamisságnak, vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel. Figyeljük meg, a további igében, amiket majd olvasni szeretnék, ellentét párok vannak. Az egész Szentíráson végigvonulnak ezek az ellentétpárok. Áldás, átok. Világosság, sötétség. Kegyelem, átok. Ellentétpárok. Ez mit jelent? Hogy mindig van egy lehetőség. A törvénynél is mit mondott Isten? Azt mondja Isten a törvénynél, hogy teljesítsd. Teljesítsd. Légy áldott. Mert áldott mindaz, aki a törvényt teljesíti. De átkozott mindaz, aki nem teljesíti. Tehát mindig ad egy lehetőséget Isten, hogy az ember döntse el. Nem Isten dönti el, hanem amíg az ember ebben a testben él, addig van lehetősége, hogy maga döntse el a saját sorsát. Azt szokták mondani, idegen szóval predesztináció, hogy eleve el van rendelve, minek nekem akármit is tennem, Isten eleve úgyis ezt tudja, és már úgyis elhatározta azt, hogy ő mit fog velem tenni, nekem már nem kell semmit sem tenni. Nem igaz. Nem igaz. Isten mindenkinek megadja a döntésnek a lehetőségét. Számtalanszor olvassuk a Szentírásban, azt mondja, válaszd az életet inkább, mint a halált. Döntés, ami kezünkben van. Nem predesztinált, hanem ránk bízott döntés. És soha a történelemben ilyen kegyelmi idő nem volt, hogy a kezünkben van a Szentírás, és tudjuk, hogy mit kell cselekedni. 1500 éven keresztül még nyomtatás se volt. De ahogy megsokasodott a bűn, megsokasodott a kegyelem is, és a kegyelemnek egyik megnyilvánulása az, hogy a Szentírás a kezünkben van. Olvasom tovább. És mi egyessége Krisztusnak Béliállal, bálványról van szó? Vagy mi köze hívőnek hitetlenhez? Azért jó lenne, ha ezt végig gondolnánk. Vagy mi egyezése Isten templomának bálványokkal? Mert ti az élő Istennek temploma vagytok. Amint az Isten mondotta, lakozom bennük, és közöttük járok, és leszek nékik Istenük, és ők én népem lesznek. Annak okáért menjetek ki közülük. Szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalan ne illessetek, és én magamhoz fogadlak titeket. És leszek néktek atyátok, és ti lesztek fiaimá, és leányaimá, azt mondja a mindenható Úr. Megvan a lehetőség? Megvan. Ki múlik? Istenem? Nem. Ki múlik egyedül? Rajtunk. Ellentét párok. Arra tanítanak minket, hogy a jobbikat válasszuk, a jobbik részt. És azt a másikat, amelyik nekünk ellenünkre van, és a halálunkat okozhatja, attól meg távozzunk el, szakasszuk el magunkat. Miért? Egyszerű. Vezessük vissza. Milyen büntetése van a sátánnak? Az az ő büntetése, hogy port eszik. Figyeljük meg, mit jelent az, hogy port eszik a kígyó. Azt jelenti, hogy csak a testen van uralma. De az ember lelke semmi köze. Gondoljunk Jóbra. Ugye, a testét megnyomoríthatta a sátán. Fekélyek voltak rajta, sebek voltak rajta, de az életét nem vehette el. Mi most a sátánnak a lehetősége? Semmi. És hogy lehet, hogy mégis itt van közöttünk, és működik, és rombol, és pusztít, és öl? Azért, mert csak annyi ereje van, amennyit mi beengedünk magunkba. Annyi ereje van, amennyi bűnnel mi közösséget vállalunk. Mert ha egyszer azt mondja, hogy ne legyetek hitetlenekkel fele más igába, és én mégis fele más igába vagyok, akkor neki joga van hozzám. Tehát, ha az Isten igéje arra figyelmeztet engem, hogy ne tedd, és mégis teszem, én nem okolhatok senkit sem, csak saját magamat. Akkor jön a sátán az ő angyalaival és a démonjaival, és tönkretesz, és meggyötör, és elpusztít, és nyomorultá teszt. Miért? Mert joga van hozzánk, mert mi engedtük be a mi bűneinken keresztül. És mi a kiút? Választjuk az életet, a világosságot. Isten elibénk adja ma is. Azt mondja az Isten igéje, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Mert ha megkeményítjük a szívünket, nem fogjuk befogadni. Amit az elején mondtam, hányféle talaj van? Négyféle talaj van, de csak egyben fogam meg az ige. Ha megkeményítjük a szívünket, nem tudja elérni Isten az ő célját. Nem engem kell elfogadni, hanem az igét, Jézust. Miért mondom ezt? Mert a János evangéliumában azt mondja, hogy az ige testé lett. Az Isten kimondott szava valósággá lett. Testet öltött. Láthatóvá lett. Megcselekedte mindazt, amit Isten megígért. Ő az igazság, mert amit Isten mondott, minden igaz. Honnan tudjuk, hogy Jézus Krisztus megcselekedte? Honnan tudjuk, benne van a Szentírásban? Honnan tudjuk, hogy bennünk is megszületett? Mert ha nem született meg bennünk, akkor a Biblia nekünk csak történelemkönyv lesz. Ez volt a problémájuk a zsidóknak is, hogy nem párosították hittel azt, amit olvastak. Így van leírva a Szentírásban, ezt nem én találtam ki. Azért nem párosították hittel. Olvasták, de nem hittek benne, mert hiányzott a hit. Mi az, ami most hiányzik belőlünk? A hit. Mert ha hinnénk a Szentírásnak, hinnénk Jézusnak, és mit mondott Jézus, hogy ő kicsoda? Ha nékem hisztek, akkor hisztek annak is, aki engem elküldött. És ki küldte őt el? Maga az Atya. De ha nem hiszünk, ha hitetlenkedünk, ő hű marad, így van a Szentírásban, de mi kárt vallunk a mi lelkünkben. Isten arra buzdít ma minket, ne vállaljunk közösséget a sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább fedjük meg. Következő igéket nem szívesen olvasom, de hozzátartozik ahhoz, amit az előbb mondtam. Korintus beliekhez írott első levél, 3. rész, 16-17. verse. Nem tudjátok-e, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten lelke lakozik bennetek? Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten, mert az Istennek temploma szent, ezek vagytok ti. Hogyan lett Isten templomává az ember? Úgy, hogy beköltözött a Szentlélek. És azáltal, hogy a Szentlélekben benne maga Jézus költözött be, az ember a Szentlélek templomává vált. De ha az ember vétkezik, és szándékosan cselekszi a bűnt, akkor megrontja ezt az Isten templomát, és akkor Isten is megrontja őt. Erről szólnak ezek az igék. Nem marad büntetlen, aki ilyet cselekszik. Korintus beliekhez írott levél, 2. rész, 12, 13, 14, 15, 16. verse. Mi pedig nem e világnak lelkét vettük, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nékünk. Ezeket prédikáljuk is, nem oly beszédekkel, melyekre emberi bölcsesség tanít, hanem amelyekre a Szentlélek tanít, lelkiekhez lelkieket szabván. Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten lelkének dolgait, mert bolondságok néki, meg sem értheti, mivel hogy lelki képen ítéltetnek meg. A lelki ember azonban mindent megítél, de ő senkitől sem ítéltetik meg. Mert ki érte fel az Úrnak értelmét, hogy megoktathatná őt, bennünk pedig Krisztus értelme van. Miről szólnak ezek az igék? Hogy a testi ember, az érzéki ember nem tudja, mi történik vele. fogalma sincs. De nekünk, szükségünk van arra, elnézést, de Budapest elég poros a levegőjű. Úgyhogy kellett nekem oda menni. Gondoljunk bele, hogy mielőtt megtértünk, fogalmunk se volt arról, amiket ma hallunk. Nem volt fogalmunk arról, hogy bűnben élünk. Azt se tudtuk, mi a bűn. Magunk határoztuk meg a bűnnek a fogalmát. Azt se tudtuk, hogy a bűnnek mi a következménye. Azt se tudtuk, hogy mögötte a sátán áll. És azt sem tudtuk, hogy van ebből szabadulás. Isten különböző módon, egyénenként maga jött hozzánk. Miért? Hogy figyelmeztessen, szóljon. Hol vagy? Mit csinálsz? Miért rejtőzködöl? Miért adod el a te lelkedet? Miért mondom mindezt? Az a szó, hogy paráznaság, azt jelenti, hogy ne legyetek eladhatók, és ne legyetek megvásárolhatók. Ez a paráznaság szónak a jelentése. Mit akar Isten? Ne legyünk eladhatók, és ne legyünk megvásárolhatók senkitől. Miért? Mert a mi bárányunk, Jézus megáldoztatott. Ő megvásárolt minket. Az életét adta oda minden emberért, hogy ne kelljen abba maradnia, amibe van. Hogy az a bűn, ami minket kárhoztatott, és amibe benne voltunk, mindannyian, az ne vigyen minket a halálra. Hogy az ne jelentse nekünk az örök halált. Ő egy olyan áldozatot mutatott be, amivel egyszer is mindenkorra megadta a lehetőséget neked, nekem, mindannyiunknak, hogy végre fordítsunk hátat a bűnnek. Azt szokták mondani, hogy én egy kicsit megtértem, de még van egy kicsi problémám. Hát én nem tudom. Ha valaki egy országot elhagyja és hátat fordít neki, akkor nem tudom, hogy kicsit még ott van, vagy kicsit itt van, vagy hogy megy ez. Én ezt valahogy nem értem. Én csak annyit tudok, ami az igébe van, hogy Isten az ördög hatalmából által vitt minket az Isten országába. Itt nincs ilyen küszöbön ugrálás. Itt azt mondja egyértelműen, hogy az ördög hatalmából az Isten országába. Egyszer és mindenkorra végérvényesen. Ha nem jól értjük a dolgokat, akkor segít nekünk az Isten igéje. Korintusbeliekhez írott második levél, 10. rész, 3, 4, 5, 6. Mert noha testben élünk, de nem test szerint vitézkedünk. Tehát mit jelent? Elindul egy harc. Mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Istennek, erősségek lerontására. Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és fogjul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak, és készen állván megbüntetni minden engedetlenséget, mihelyst teljesé lesz a ti engedelmességtek. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy Isten nem tud addig beleavatkozni az életünkbe, ameddig mi nem vagyunk engedelmesek. Hát az utolsó versről van szó. Mihelyst teljesé lesz a ti engedelmességtek. Ez a kulcsszó. Tehát leronthatjuk az okoskodásokat, leronthatunk mi mindent. Mikor? Mikor van ehhez lehetőség? Mikor van ehhez szellemi erő? Ha teljes lett az engedelmességünk. Annélkül milyenek vagy? Levegőbe csapdosók. Láttam már sok olyat, aki kiűzi az ördögöt a másikból. A másik hanyat vágódik. Mindent csináltak. Csak éppen szerencsétlen, se meg nem tél, csak, és meg se gyógyult. Miért? Mert először az, mert az engedelmességet nem lehet megkerülni. Először engedelmesnek kell lenni, utána nem kell csapkodni, meg vagdosni, meg nagy szavakat mondani. Elég, hogyha azt mondom én, távozz tőlem, Sátán. Nem tudjátok, milyen erő van ebbe? Óriási erő. Ha nem másiknak mondod, hogy menjen ki belőle a Sátán, hanem magadnak, távozz tőlem, Sátán. És ez egy akkora erő, amit én megtapasztaltam. Én láttam démont. Én láttam a Sátánt varangyos béka alakjába. Voltak megtapasztalásaim. És hogy tudtam eltávoztatni? Elmondom nektek. Csak azért, hogy ne higgyétek azt, hogy ezek csak szavak. Ha nem éljük meg ezeket, akkor olyan prédikátorok vagyunk, akik csak beszélünk, de nincs erő. Az történt, hogy egy alkalommal az két testvérrel kapcsolatban fölmentem a lelkipásztorhoz. És azt, mert ő azt mondta, hogy azzal a két testvér nem tetszik neki, az a két, másik két testvért akar megválasztani. És én fölmentem hozzá, és azt mondtam, te figyelj ide, nekem az a véleményem, hogy jó lenne, hogyha azt a másik kettő, mert ez valahogy inkább te hozzád kötődik, és nem Krisztushoz. Azt mondta, igazad van, minden rendben van, megállapodtunk, megegyeztünk, puszi-puszi úgy, ahogy a baptisták szoktak, szépen megöleltük egymást, bemegyük a gyülekezetbe, csütörtöki nap volt, föláll a lelkipásztor, azt mondja, van egy testvér, aki megvádolt itt testvéreket, és ki fogjuk tenni a gyülekezetből. Hát én azt hittem ott rögtön, elájulok. Nem tudtam mit csinálni, teljesen összeomoltam. Hazamegyek, azt mondja a feleségem. Ezért jó, ha valakinek ilyen felesége van. Azt mondja, te ide figyelj, Péter, le ne feküdj nekem így, hogy mintha minden rendben volna, hanem menj el mindegyiket, és mondd el, hogy mit mondtál róluk. Igazad van. Be a kocsiba, indítás, előttem egy ekkora varangyos béka, nem is létezik akkora, ekkora. Nem tudok menni a kocsiba. Elkezdtem kerülgetni, hogy hátra kikerülöm, és közben én akkor egy családi házba laktam, ilyen kis folyosóba, és ki se tudtam menni. Mondom, hát ez nem igaz, mit csináljak ezzel a varangyos béka, nekem mennem kell. És hát nincs is tó sincs, víz sincs ott a száraz terület ott a között. És nem tudtam kimenni. És egyszer csak eltűnt a varangyos béka. És ilyen tűz irány a testvérekhez. Mindegyikhez fölkerestem a lakását. Te testvér, én ezt mondtam rólad, ezt mondtam, ugyan már, ne csinálj ebből ügyet, és kész. Megyek a következőből, ugyan, hát nem mondtál semmi rosszat rólam. Mindegyik ezt mondta. Mindenkinek elmondtam. És mi történt? Pénteken együtt volt Biblia körünk a lelkipásztor testvérrel. Szombaton építkezett a saját házán. És állt a tűzfalon, megszédült, és hanyatt a hátára, a gerincére. Körülbelül 10 méter magasságból. Vigyázzunk. Ha vétkezünk, mondjuk meg. De ha nem vétkezünk, jaj annak, aki minket vádol. Jaj annak. Értsük meg, hogy minden, ami történik, két szellemiségnek a birodalmába történik. Az Isten birodalmába és az ördög birodalmába. Vagy egyikhez tartozunk, vagy a másikhoz tartozunk. Ezt el kell dönteni. De hogy működik mind a kettő, az biztos. Mondom tovább. Félre ne értsétek. Egyáltalán nem örültem ennek. Elmentem a lelkipásztorhoz, és elmondtam neki, hogy miért esett le. És azt mondta, hogy ne haragudj. Akkor én ezt úgy éreztem. Persze, mert az ördög körbejár, hogy akik lehet elnyeljen. Ez is a Bibliában van. János apostol első levele, 5. rész, 5. vers, 5. rész, 18-19-20. verse. Tudjuk, hogy valaki Istentől született nem vétkezik, Na, innentől kezdve már kezd izgalmassá válni. Hanem aki Istentől született, megőrzi magát, és a gonosz nem illeti őt. Vissza fogok még térni ide. Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonoszságban vesztegel, de tudjuk azt is, hogy az Isten fia eljött, és értelmet adott nékünk arra, hogy megismerjük az igazat, és hogy mi az igazban az ő fiában, a Jézus Krisztusban vagyunk, ez az igaz Isten, és az örök élet. Tehát mit mond a Szentírás? Hogy aki Istentől született, az nem vétkezik. Megőrzi magát, és a gonosz nem illeti őt. Tehát van lehetőség? Van kimenekedés a sátán hatalmából? Van. Azt mondja, de kinek? Mindenkinek? Nem. Nem mindenkinek. Ezt merem mondani. Nem mindenkinek van lehetősége. Azt mondja, ha valaki Istentől született, tehát csak annak van lehetősége, aki megtért és újjászületett. De ez egy akkora lehetőség, hogy ezt fel se tudjuk fogni. Gondoljunk bele, hogy mi szerencsétlen nyomorult emberek. Isten egy olyan hatalmat ad, hogy a világ legnagyobb szellemiségével szemben, a sátánnal szemben tudjuk neki azt mondani, hogy nem. És mit mond? Az Isten igéje, hogy valaki Istentől született nem vétkezik, hanem megőrzi magát. És a gonosz nem illet. Vigyázni kell magunkra. Nagyon vigyázni kell magunkra. Miért? Gondoljunk bele, amikor azt mondja az Isten igéje, hogy megkerülitek az egész világot, hogy valakit hívővé tegyetek. És közben mi történik? Elveszíti a saját lelkét. Nagyban munkálkodik, nagyban igyekszik Istennek tetszeni. És mi az eredménye? Saját lelkére nem vigyázott. Holott az lett volna a legfontosabb. Mert azt mondja az Isten igéje, hogy az, aki Istentől született, megőrzi magát. Vigyáz magára. János apostol első levele, 3. rész, 6, 7, 8, 9, 10. Nem sok van már hátra. Nem sokára lehet ebédelni. Azt mondja Isten igéje, aki ő benne marad, egy sem esik bűnbe. Aki bűnbe esik, egy sem látta őt, sem meg nem ismerte őt. Azért gondolkodjunk el rajta. Mit mond az Isten igéje? Azt mondja, hogy aki ő benne marad, egy sem esik bűnbe. Fiacskáim, senki el ne hitessen benneteket. Aki az igazságot cselekszi, igaz az, amikét ő is igaz. Aki a bűnt cselekszi, az ördögből van. Mert az ördög kezdettől fogva bűnben lelezzik. Azért jelent meg az Istennek fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Senki sem cselekszik bűnt, aki az Istentől született, mert benne marad annak magva, és nem cselekedhetik bűnt, mivel hogy Istentől született. Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei. Aki igazságot nem cselekszik, az egy sem az Istentől való, és az sem, aki nem szereti az ő atya fiát. A szeretetről most nem akarok beszélni, mert az legalább 10 prédikáció. Egy biztos, nem úgy értjük, ahogy kellene. De annyit szeretnék mondani, hogy itt az van írva, hogy aki bűnt cselekszik, az ördögből van. Értsük meg, miért mondta az Úr Jézus a farizeusoknak, ti az ördög atyától származtok, mert meg akartok ölni engem. Ez csak egy farizeusoknak vonatkozik? Maga a bűn ténye nem elégséges? Maga a bűnnek a szülőatya, nem maga a sátán? Hát ha egyszer így van, akkor kérdezem én, csak a zsidókat lehet terhelni a felelősség, hogy megfeszítették az Úr Jézust? És a rómaiakat nem? És minket? Nem? Nem a mi bűneinkért halt meg? Mi is egy-egy szeget oda szegeztünk a keresztfára, a mi bűneinkkel. Mi a bűn elkerülésének a lehetősége? Mit mond az Isten igéje? A Krisztusban maradás. A mostani igék, amiket felolvasok, nagyon ítéletesek. Itt kezdtem el remegni ennél az igénél. Zsidókhoz írt levél 6. rész 4, 5, 6, 7, 8. Mert lehetetlen dolog, hogy akik egyszer megvilágosítattak, megizlelvén a mennyei ajándékot, és részeseivé lettek a Szentléleknek, és megizlelték az Istennek jó beszédét, és a jövendő világnak erőit, és elestek, ismét megújuljanak a megtérésre, mint akik önmaguknak feszítik meg az Istennek ama fiát, és meggyalázzák őt. Mert a föld, amely beissza a gyakorta reáhulló esőt, és hasznos füvet terem azoknak, akikért műveltetik, áldást nyer Istentől, amely pedig töviseket és bojtorjánokat terem, megvetett, és közel van az átokhoz, annak vége megégetés. Nincs kétszer megtérés. Nincs az, hogy elestem, és most meg fog újulni. Nincs ilyen, nincsen. Ha valaki egyszer megízlelte az Istennek ajándékát, betöltekezett Szentlélekkel, ha elesett, végleg elesett. Nem véletlenül figyelmeztet minket az Isten igéje, hogy őrizzük meg magunkat. Maradjatok én bennem, mondja Jézus Krisztus a tanítványoknak. Maradjatok én bennem. Ha egyszer belekerültünk Krisztusba, ha már ott vagyunk ő benne, őrizzük meg magunkat a gonosztól. Ragaszkodjunk ő hozzá. Azt hiszük, hogy ilyen laza kötöttség van Jézus és mi közöttünk. Ez egy tévedés. Hát be vagyunk csapva. Jézus Krisztus és mi közöttünk, ha nincs meg a szoros és állandó kötöttség, akkor a bűnnek mindenféle lehetősége önket el fog vinni. Mit mondott Káinnak Isten? A bűn az ajtó előtt áll, és rád van leselkedése. De te állj ellen neki. Ez már nekünk is szól. Ez nem csak Káinnak szól. Itt van előttünk, állandóan a bűn leselkedik ránk, és ránk van vágyódása. De mi álljunk ellene. Erre hív föl minket Isten. Különösen azokat, akik már megizlelték az Istennek jóságát. Rólunk van szó. Ezt nem olvasom fel. Kihagyom. Mondom pedig, lélek szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek. Galáta 5.16-tól 24-ig. Mert a test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen. Ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok. Ha azonban a lélektől vezéreltettek, nem vagytok a törvény alatt. A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, visszavonások, pártütések, irigységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások, és ezekhez hasonlók, melyekről előre mondom néktek, amik éppen már ezelőtt is mondottam, hogy akik ilyeneket cselekesznek, Isten országának örökösei nem lesznek. Akik pedig Krisztusai a testet megfeszítették, indulataival és kívánságaival együtt. Tehát mit mond az Isten igéje? Hogy jó lehet, hogy mi ilyenek voltunk. De ha megfeszítjük magunkat, tehát a testet megfeszítjük, akkor van lehetőségünk, hogy ezektől a bűnöktől eltávozzunk. Megvan a lehetőség. Isten fölkinálja e mai napon nekünk, hogy válasszuk a jobbik részt. Van lehetőségünk. Nem reménytelen az életünk. Reménységben élünk. De mikor? Ha azt cselekedszük, ami az Isten igéjében van. Feszítsük meg magunkat. Nem vagyunk különbek a másiknál. Egyformák vagyunk. Miért beszél itt a törvényről? Ez egy érdekes dolog, az a törvényről. Azért, mert mindenki, aki megtéretlen, az a törvény alatt van. Érdekes, hogy erről nem igen szoktak beszélni. Hogy lehet, hogy a törvény az a zsidókra vonatkozik? Nem, vigyázzunk. A törvénynek az átka mindenkire vonatkozik addig, amíg meg nem tér. Ez mit jelent? Az jelenti, hogy ebből csak a kegyelem ment ki minket. Jézus kegyelme. De addig, ameddig vétkezünk megtéretlenül, a törvény átkap alatt vagyunk, ami azt jelenti, hogy minden be fog teljesedni, amit Isten mondott azoknak, akik a törvényt nem tartják be. Miért? Mert a lelkiismeret törvénye be lett írva a mi szívünkben. Nem mondhatjuk azt, én nem ismerem a kőtáblát, nem tudom, hogy van a 10 parancsot, nem tudom elmondani. Igazad van. De a szíved hústáblájára Isten beírta. És így menthetetlenek vagyunk. Mert nem az írott törvényt kell betartanunk, hanem az íratlan törvényt, a lelkiismeret törvényét. Ha pedig keserű irigység és szívódás van a ti szívetekben, ne dicsekedjetek, és ne hazudjatok az igazság ellen, Jakab 3:14-15, ez nem az a bölcsesség, amely felülről jön, hanem földi, testi és ördögi. Majdnem, hogy itt szeretném befejezni, de még lesz egy ige. Csak annyit szeretnék mondani. Döbbenetesen összekapcsolja Isten ezt a hármat. Földi, testi, ördögi. Ha jól belegondolunk, az egyikbe biztos beleesünk. A földi dolgok, ami után annyira vágyunk, és amivel törődünk egész életünk folyamán, összekapcsolódnak a testi dolgokkal, az érzékiséggel, és összekapcsolódik az ördöggel. Na most mi történik? Ha valamelyik csatornán beengedjük az ördögöt, ugye? Hát nyilvánvalóan, mert vagy ott, hogy a földiekkel foglalkozunk, és a pénzt hajszáljuk mondjuk egész életünkön keresztül, hajszoljuk, vagy pedig a testi dolog, a testi vágyainkat próbáljuk kiélni, akkor valahol ott a harmadik, aki nem fog unatkozni, hanem egyszerűen a jussáérjön, joga van neki minket elvinni a pokolba. Hogy lehet megszabadulni? Azt mondja az Isten igéje, álljunk ellene. Álljunk el, van lehetőségünk. De csak az újjászületettek. Miért olyan fontos, hogy azt mondja az Isten igéje, hogy Istennek az az akarata mindenkor, minden emberhez, minden helyen, hogy megtérjen. Miért az az akarata? Mert nincs más lehetőségünk, hogy megszabaduljunk az ördögtől. Hogy nincs más lehetőségünk, hogy a bűntől megszabaduljunk. Értsük meg! Jézus Krisztusban egy olyan lehetőséget adott nekünk Isten, ami soha nem volt, soha nem lesz. Ez a lehetőség nekünk most megadatott. Ragadjuk meg az alkalmat. Befejező igéket fogok felolvasni. Kettő Péter 3:14-15-16-17-18. Annak okája, szeretteim, ezeket várván új égről és új földről van szó, igyekezzetek, hogy szeplő nélkül és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben. És ami Urunknak hosszú tűrését, üdvösségnek tartsátok, amiképpen ami szeretett atyánfia Pál is írt néktek a néki adott bölcsesség szerint. Szinte minden levelében is, amikor ezekről beszél azokban, amelyekben vannak némely nehezen érthető dolgok, amiket a tudatlanok és álhatatlanok elcsűrnek, csavarnak, mint egyéb írásokat is, a maguk vesztére. Ti azért, szeretteim, előre tudván ezt, őrizkedjetek, hogy az istentelenek tévegéseitől elragadtatva a saját erőségetekből ki ne essetek, hanem növekedjetek a kegyelemben, és ami Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében, néki legyen dicsőség, mind most, mind örökkön örökké. Amen. Amen.